Édesatyánk, magasztalunk téged a drága kegyelemért, amelyben részesítsz, és hálát adunk, hogy valamennyien itt megjelenhettünk a te házadban, és azzal a vágyal jöttünk el, hogy szólj hozzánk a te ígéd által, énekek által, bizonyságok által, és segíts, hogy a mi szívünk nyitott legyen a te hangod felé, a te útmutatásod felé, és kérünk, áld meg mindenkit, aki ma eljött, áld meg bennünket, akik az ígéből adta az üzenetet számunkra, áld meg testvéreimet, akik fognak szólni, énekkart, zenekart, köszönjük, hogy kérhetjük es, és te itt vagy közöttünk, magasztalunk érte, amen.
Amen. Kedves testvéreim, keressük meg a Jóisten igét, a Filippi Bélekhez írott első levelet. Első rész, 19. verstől a 26. versig fogom Isten igét olvasni. Mert tudom, hogy ez nékem idvességemre lesz a ti könyörgésetek által és a Jézus Krisztus lelkének segedelme által. Am az én esengő várásom és reménységem szerint, hogy semmiben meg nem szégyenülök, hanem én mindenkor úgy most is nagy bátorsággal fog magasztaltatni Krisztus az én testemben, akár életem, akár halálom által. Mert nékem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség. De ha egy testben való életem munkámat gyümölcsözteti, hogy melyiket válasszam, meg sem mondhatom. Mert szorongattatom-e kettő között, kívánván elköltözni és a Krisztussal lenni, mert ez sokkal inkább jobb. De testben megmaradnom szükségesebb ti érettetek. És ebben bízva tudom, hogy megmaradok. És együtt maradok mindnyájatokkal a ti hitben való gyarapodásotokra és örömötökre, hogy bőven dicsekedhessetek velem Krisztus Jézusban az én ti nálatok való újabb megjelenésem által.
Oh.
ezeket az igéket olvasgattam otthon, és elmélkedtem rajtam, úgy megütötte a szívemet több gondolat is, de kettőt szeretnék elmondani, amit a testvéreknek. A 19. versben úgy olvassuk, mert tudom, hogy ez üdvösségemre válik a ti könyörgésetek. És ez a szó, hogy tudom. Pál apostol a börtönben volt, amikor ezt a levelet írt a fogságban, és ő tudta nagyon jól azt, hogy a Filippi beli testvérek, Filippi gyülekezet imádkozik érette. És tudta azt is, hogy a Jóisten meghallgatja a szentek imádságát, és tudja azt, hogy meghallgató Isten, és annak a tudatában volt, hogy a Jóisten fogja őtet, ki fogja szabadítani. Hogy milyen módon, azt még ekkor nem tudta, de vagy így, vagy úgy ad szabadulást. És arra gondoltam, ahogy ezeket az igéket olvastam, hogy milyen hála az nekünk, milyen jó az, hogy van egy gyülekezet. Pál apostol olyan nagyra értékelt a gyülekezetet, és azt mondta, hogy tudom, és hálás vagyok értetek, hogy imádkoztok értem. Mi is egy gyülekezet vagyunk. És sokszor azon gondolkodom, hogy tudatában vagyok annak, hogy a testvérek imádkoznak értem. Van, mikor felszólítjuk, ugye a testvér imádkoz értem, mert nehézségek problémában vagyok. De annélkül is a testvérek szoktak imádkozni értem és értünk. És ott van ez a tudatomban mindig. Vagy pedig csak úgy vagyok vele, hogy hát igen, van egy testvéri közösség. Vagy pedig elkönyvelem úgy, hogy megoldódtak a dolgok az én ügyességem miatt, az én leleményességem miatt, holott testvérek imádkoztak értem. Nem csak az a szűk családi kör. Az a tudat, hogy van egy gyülekezet mögöttem, és nem kell csak úgy én a dolgaimat, ahogy vagyok, magamra baroskodva cipeljem, hanem megoszthatom a testvérekkel. Mire késztet ez engem? Naponként, amikor eszembe jut a gyülekezet, vagy egyáltalán eszembe jut? Vannak testvérek, és emlékszem nem egyszer, se nem kétszer, hogy felálltak testvérek, és úgy tettek bizonyságot, különösebben az idős testvérek, hogy testvérek, én éjszaka, amikor nem tudok aludni, akkor imádkozom. És imádkozom egyenként mindenkiért. Én nem is tudok rólam, hogy én értem imádkoznak, de nem egy, nem kettő, több testvér imádkozik, érettem. Tudatosul ez bennem? Ott van. Mi tölt el ilyenkor? Hála vagy pedig az, hogy esetleg, hogy van egy testvéri közösség, ahol nem mindig igazán úgy mennek a dolgok, ahogy én akarom. Az első üzenet számomra, hogy adjak hálát a gyülekezetért, azokért az imákért, amit értem mondanak. Mert merem azt állítani, hogy nincs a gyülekezetben egy testvér sem, akiért ne imádkoztunk volna. Ha nem is kérte, lehet kérték a szüleik. Ha más nem, akkor mikor idehozták bemutatni azt a gyereket, és azt mondták a testvérek, itt van egy újabb lélek, akiért kell imádkozni, és tudom, hogy vannak ilyen testvérek. Hát késztessen bennünket ez hálára, és tudatosítsa bennünk, hogy olyan jó az, hogy van egy gyülekezet. Ugye, hogy délelőtt is hálát adtunk, és kértük azért, hogy legyen egy, hogy a gyülekezetért, azért a közösségért, ahova járunk. Legyünk hálásak elért, és hogyha nem volt ilyen az életünkben, akkor ezután késztessen ez hálára. A másik dolog pedig, amin úgy elgondolkodtam, ez a cím, nekem az élet Krisztus. Mit jelent ez számomra? Pál apostol számára azt jelentette, hogy Bármit tett, akár börtönbe volt, akár dolgozott, akár hol volt, ő mindenütt arra törekedett, hogy az Úr nevét hirdesse, embereket nyerjen meg az üdvösségre, bármilyen életformában. És ő kijelentette, nekem az élet Krisztus. És úgy feltettem a kérdést magamra, de nekem mit jel? El tudom ezt mondani, vagy pedig ez csak ugye Pál apostol mondhatta el, hát ő igen, ő azt is tette. Vagy úgy vagyok vele, hogy hát a lelki pásztorok, azok, akiknek ez kell legyen a céljuk, hogy ők ugye teljes idejükkel odaszentelik azért, hogy az igét hirdessék. Vagy ugye a Biblia fényében, a Biblia ad valami alternatívát, hogy nekem, mint egyszerű hívő embernek, hát itt mellette nem kell olyan életet élnem, hanem ez egyeseknek szól. Vannak olyanok, akik kijelentik, hogy hát nekem ez az életem. És arra szentelik az idejüket, arra szentelik az energiájukat, egy cél érdekében. Lehet az sportoló, lehet az tánc, lehet az karrier, lehet, és kijelentik bátran, hogy nekem ez az életem. És akik így kijelentik, ha szóba állsz velük, akkor bármilyen beszélgetést kezd el velük, mindig oda kanyarodnak vissza. Oda, ahol, amire tették, arra célra az életüket. És nekem, nekünk, mint hívő embereknek, lehet-e más célunk? Lehet, nem nagyon tudjuk kimondani sokszor, hogy nekem az élet Krisztus. De lehet-e más? Van-e más alternatíva? Lehet az, hogy hát igen, szolgálom az Urat is, de közben még esetleg mást is teszek. Úgy értettem meg az ígéből, hogy legyek én bármilyen egyszerű hívő ember, legyek nagy szólnok, vagy kevésbé nagy szólnok. Lehet, hogy dadogó módon elmondok egy-két mondatot, remegve másoknak, de ez kell legyen a célom. Az kell legyen a célom, hogy vallást tegyek a Jóistenről, az ő nevéről. Mert azt mondja a Biblia, hogy aki vallást tesz én rólam, az én az emberek előtt, én is vallást fogok tenni az én mennyei atyám előtt. Ha nem ez a célunk, lehet, akkor más célunk van. És hogyha más célunk van, akkor nem érkezünk abba a célba, amit a mennyei atyánk készít számunkra. Kívánom a szívemből, hogy legyen mindig az a célunk, hogy Krisztus kövessük, Krisztus legyen az életünk. Tehetünk más célokat magunk elé, és mondhatjuk, sokszor jöhetünk kifogásokkal, hogy hát igen, én nem tudok úgy beszélni, hát nekem ez nem adatott. Isten azt várja el minden egyes gyermekétől, hogy az legyen a célja, ha csak lehet egy szót, egy mondatot úgy dolgozni, úgy beszélni, úgy viselkedni, hogy egy lelket oda vezessünk ő hozzá, és segítsünk neki. Hát segítsen az Úr bennünket erre, azt kívánom. Most kérjük újból az énekkar szolgálatát, és aztán Szőke Sándor testvér kérjük egy szolgálattal.
Thank you. Köszöntöm a testvéreket. A Biblia órán felolvasott igékhez szeretnék hozzászólni, mert személyesen is érintve vagyok, és foglalkoztat a téma. Az aranymondásban azt olvastuk, hogy az Úr keres egy embert, aki odaáll a gátra, a törésre. És Mózes ilyen ember volt, hogy nem egyszer fordult elő a vándorlás történelmében, hogy az Úr azt mondta, hogy állj félre, Mózes, mert most az Izraelnek véget vetek. És Mózes nem állt félre, hanem alkudozott, érvek hatozott fel, mint egy ügyvéd, mint Izrael népének ügyvédje, hogy az Úr ne pusztítsa el őket, hanem tovább menjen velük. Vagy ott a másik példa, Ábrahám, meg volt mondva, hogy Sodomának és Gomorának vége lesz. És Ábrahám alkudozott. Mi van, hogyha van 50 igaz ember, vagy 40, vagy még kevesebb? Vannak negatív példák is. Mikor Éli főpap meghallotta a fiatal Sámuel-től, hogy az Úr ítéletet hoz az ő háza népére, Éli vállat vont. Ő az Úr, tegyen, amit a jónak lát. Vagy ott volt Jónás proféta, akinek megmondták, mondd el, hogy még 40 nap is elpusztul Ninive. Jónás vállat vont, azt mondta az Úr, úgyis kegyelmes, meg a gonosz miatt is bánkódó, és valóban nem rajtam múlt, hogy Ninive nem pusztult el. Azt hiszem, hogy vannak olyan helyzetek, amikor az Úr minket is helyzetbe hoz, hogy vajon mit fogunk mondani. Azt mondtam, személyesen is érintve vagyok. Az történt ugyanis, hogy édesanyám hosszú éveken keresztül olyan súlyos betegségbe szenvedett, hogy mindig megvolt a csomag előkészítve, akármi történt, szaladtunk vele Kolozsvárra. És többször is volt élet-halál között a klinikán, és akkor persze imádkoztunk érte. És volt úgy, hogy volt hitem azért, hogy imádkozzak érte, hogy gyógyuljon meg, és volt úgy, hogy a hitem fogytán volt. És borzasztó volt úgy szembenézni a szeretett személlyel, hogy nem tudom se vigasztalni, se érdemben imádkozni érte. Azt vettem észre, testvérek, hogy a közbenjárás nehéz munka. Nagy hitet igényel és kitartást. És azt szeretném, hogy az Úr erősítse meg engem is, a testvéreket is, hogyha valaki ránk van bízva, akkor ne vonjunk vállat, ne legyünk nem törődömök, hanem kitartással és erővel imádkozzunk érte az Úrhoz. Amen. Thank you.
érzet megvan, nem gondoltam volna, hogy itt fogok állni, de amikor az előbb azt mondták, hogy ha valakinek van egy tapasztalata, és azt mondja el, akkor úgy éreztem, hogy nekem el kell mondanom. A tegnapi éjszaka eléggé rosszul éreztem magam. Folytogatott a köhögés, egy bizonyos pillanatban már úgy éreztem, hogy levegőt se kapok. Hát ez így ment pár órán keresztül. Mindent kipróbáltam, és nem állt el. Aztán nem, már szinte erőm se volt, hogy összekulcsoljam a kezem, de akkor eszembe jutott, hogy én még nem imádkoztam. És imádkoztam, és egy olyan kb. 5-10 percre teljesen megszűnt a köhögésem. El tudtam aludni, aztán hát reggel nem jöttem az imaházba, és olyan 10 fele felébredtem, és elgondolkoztam azon, hogy milyen kár, hogy csak akkor jutott eszembe az, hogy imádkozzak, és megtanultam 2 dolgot ebből. Az egyik az az, hogy milyen jó az, hogy minden helyzetben kérhetjük Isten segítségét, és hogyha hittel imádkozunk, akkor ő bármire képes. A másik pedig az az volt, hogy nyugodtan megyek bármit rábízni a kezére. Az én természetem elég ilyen makacs, és nagyon önfejű vagyok. És hogyha valamit én elhatározok, és van egy bizonyos látásmódom, akkor abból én nagyon nehezen engedek. És még mindig vannak olyan területek az életemben, amit én szeretnék irányítani, és kizárok mindent, és így egyenesen haladok. Aztán persze rájövök arra, hogy a végén, hogy milyen rosszul tettem ezt, akkor úgymond már hát késő. És megtanultam ebből azt, hogy tényleg megyek rábízni Isten kezére mindent, és azt kívánom a testvéreknek is, hogy megyünk mindent Istenre bízni, mert ő a lehető legjobbat hozza ki mindenből. Amen.
tudják a testvérek azt, hogy én a hétvégén azért nem voltam gyülekezetben, mert Magyarországon voltam, ahol különösen egy igeverset kezdtem megérteni, mégpedig a Róma beliekhez írt levél 8. rész, 19. igeversét. Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. Feltűnt bennem a kérdés, hogy mégis miért várják sóvárogva. És talán az egyik válasz az az, hogy mert minden ember keres egy menedéket, egy szemét, családot, vagy szórakozást, amiben úgy el tud húzódni, és akkor jól megvan magának. És péntek este többen összeültünk és beszélgettünk, és az egyik lány megjegyezte azt, hogy ő már több mint 10-valamennyi kapcsolaton van túl. Miért? Mert ő ebben kereste a boldogságot, és a biztonságot is nem találta meg. És a mi feladatunk a hívőknek az egyik az, hogy beszéljünk Jézusról, tegyünk bizonyságot Jézusról, mint biztos menedék. Egy másik válasz erre a kérdésre az az, hogy keresik az igazságot. Miután vége volt ennek a beszélgetésnek, a fiúkkal felmentünk a szobába, és elkezdtünk beszélgetni, miközben pakoltunk ki, és az egyik fiú úgy, mikor látta azt, hogy egy kicsit más a hozzáállásom a dolgokhoz, akkor megkérdezte, mégis milyen vallású vagy. És lehetőségem nyílt bizonyságot tenni, és olyan fura volt látni azt, hogy egy kicsit nagyon el van veszve, mert kereste az igazságot, de mindig valahogy mellékútra csúszott. És nekünk, hívőknek egy másik feladatunk az, hogy világítsunk, hogy mutassunk utat azoknak, akik a világban vannak. És szeretném bátorítani a testvéreket, hogy legyünk bátrak, legalább olyan bátrak, mint Illés, aki képes volt kiállni a Baál prófitái ellen, vagy legyünk olyan harcosok, mint Dávid harcosai, akik áttörtek az ellenségen, és úgymond legyőzték a lehetetlent. Amen.
Újból kérjük a zenekar szolgálatát, és aztán Szabó Szilvia szolgálatot.
Thank you.
szeretnék elbúcsúzni a gyülekezettől. Szombattól egy új fejezet kezdődik az életemben, és Zilarra fogok költözni, és az ottani gyülekezethez fogok tartozni. Hálás vagyok az Úrnak, hogy ebbe a gyülekezetbe helyezett, hogy itt nőhettem fel, itt ismerhettem meg az Urat, mint a személyes megváltómat. Hálás vagyok a testvérekért, a testvéreknek a szeretetéért, a törődésért, amivel voltak felém. Köszönöm azt, hogy annyit imádkoztak értem. Hogyha valakit megbántottam, akkor attól ezúton is szeretnék bocsánatot kérni. Szeretnék felolvasni egy pár igeverset, amit kaptam. A Józsué könyve első rész, 7-től 9-ig versek. Csak légy igen bátor és erős, őrizd meg, és tartsd meg azt a törvényt, amelyet Mózes, az én szolgám parancsolt neked. Ne térj el tőle se jobbra, se balra, hogy boldogulj mindenütt, amerre csak jársz. Ne hagyd abba ennek a törvénykönyvnek az olvasását, hanem tanulmányozd éjjel és nappal, őrizd meg, és tartsd meg mindazt, ami ebben megvan írva. Akkor sikerrel jársz utadon, és boldogulsz. Megparancsoltam neked, hogy légy erős és bátor. Ne félj és ne retteg, mert veled van Istened, az Úr, mindenütt, amerre csak látsz. Az Úr áldja a testvéreket. Amen.
Szeretnék egy néhány szót Szilvi felét a gyülekezetünk részéről, a gyülekezetünk nevében. Úgy hiszem, hogy a szülők mind a két részről megtették a megfelelő intézkedéseket és előkészületeket azért, hogy szombattól egy új életszakasz vehesse a kezdetét. Úgy hiszem, hogy anyagilag is, és más szempontból is. De szeretnénk mi is egy igei útravalót neked és nektek adni. Három rövid igeverset, aztán még egyet fogok olvasni. Ezek olyan rövid igeversek, mint egy SMS, de jó lesz, hogyha ez szerint fogtok élni, és kérlek, hogy oszd meg a vőlegényeddel, jövendőbeli házastársaddal is a Tesszalonikai levélből. Mindenkor örüljetek, szüntelen imádkozzatok, mindenben hálákat adjatok, mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézus által ti hozzátok. Aztán a közös életetekre pedig még van egy nagyon szép igevers ebben a fejezetben, amit szintén szeretnénk a szívetekre helyezni. Maga pedig a békességnek Istene, szenteljen meg titeket mindenestől, és a ti egész valótok, mind lelketek, mind testetek, fethetetlenül őriztessék meg a mi Úrunk Jézus Krisztus eljövetelére. Úgy hiszem, hogy terveztetek már a vőlegényetekkel sok mindent, átbeszéltétek, de kívánjuk, hogy legyen ez egy célotok, hogy a ti egész valótok fethetetlenül őriztessék meg a mi Úrunk Jézus Krisztus eljövetelére. Legyen ez egy életcélotok. És ugyanakkor szeretném megköszönni gyülekezetünk nevébe azt, hogy ugye itt születél ebben a gyülekezetben, részt vállaltál a szolgálatokban, énekarban, zenekarban, ifjúságban, és kívánjuk, hogy az Úr gazdagon jutalmazzon meg ezért, és kívánjuk azt is, hogy a vidámságoddal, a talpra esettségeddel, a szolgálatkészségeddel abban az új közösségben is legyél egy hasznos tagja a közösségnek. Mindenkit sok szeretettel köszöntünk ezen a délutáni összejövetelen. Most az énekkar szolgálatát hallgatjuk meg, és aztán pedig az igéből fogok szólni.
Krisztus harcosa, ó te lelki vidék, őző mai már a szívem mindig tűz, elmúl az ellenség, mint még sem jelen, hisz Krisztus vezér, mindig csak ő.
Apostol írásait olvassuk, akkor úgy hiszem, hogy megállapíthatjuk azt, hogy egy hiteles embernek a hiteles mondatait, a hiteles beszámolóit, vagy a hiteles tanácsait olvashatjuk. És úgy hiszem, hogy nagyon nagy szükség volt akkor is Pál apostol idejében is arra, hogy ilyen emberek legyenek, nem csak a társadalomban, hanem főleg a gyülekezetben, de úgy hiszem, hogy most még inkább szükség van ilyen hiteles emberekre. Akik amit mondanak, úgy is élik. Amit megfogalmaznak, az szerint alakítják az életüket. Mahatma Gandhi, aki az egyik miniszterelnöke volt Indiának évtizedekkel ezelőtt, róla van egy olyan történet, hogy ő amúgy híres volt arról, hogy nagyon egyszerűen élt, nagyon azonosult az Indiában levő, mondhatni, hogy általános szegénységgel. És arról is híres volt, hogy igyekezett kapcsolatot teremteni az utca emberével. Bárkivel nagyon szívesen szóba állt. A kinézetét tekintve nem is lehetett róla elmondani, hogy egy miniszterelnök. Olyan egyszerűen öltözött, olyan egyszerű volt az életmódja. És rendkívül népszerű volt, ugyanakkor nagyon, nagyon bölcs dolgokat tudott mondani. És egyik alkalommal, amikor emberekkel találkozott, akkor kérdezgették erről arról, és többek között odajött hozzá egy édesanya, egy néhány éves gyermekkel, akit kézen fogott, és azt mondja, hogy Gandhi úr, szeretném azt, hogyha megmondaná a kisfiamnak azt, hogy ne egyen annyi cukorkát. És ránézett a miniszterelnök, és azt mondta, hogy jöjjenek vissza egy hónap múlva. És hát értetlenkedett a nő, hogy miért küldte el őket. És visszamentek, aztán egy hónap múlva megkeresték, és emlékeztette a nő a miniszterelnököt arra, hogy hát itt jártunk egy hónappal ezelőtt, és azt mondta nekünk, hogy jöjjünk vissza egy hónap múlva. Hát itt vagyunk. És Gandhi azt mondja a kisfiúnak, a szemébe nézett, hogy kisfiam, ne egyél annyi cukorkát, mert ez nem használ neked. És az édesanyja nézett rá értetlen, hogy ennyi? Hát ezt megmondhatta volna egy hónappal ezelőtt. És azt mondja Gandhi, hogy nem mondhattam volna, mert én is nagyon szerettem a cukorkát. És egy hónap próbaidő kellett nekem is, hogy próbáljak meg leszokni. Mert ha tanácsolom így a gyereket, akkor én nem élek azt szerint, amilyen tanácsot adok. Ez csak egy kis életmozzanat abból, hogy vannak hiteles emberek, voltak hiteles emberek a múltban, és az Úr hadd vizsgáljon meg bennünket, testvérek, ma délután, hogy mennyire hiteles az életünk. Én is szeretnék egy ilyen hiteles ember lenni, aki aszerint él, ahogy Isten igéje tanítja, aszerint él, amit megértek Isten igéjéből. Feltevődik a kérdés, hogy ugye úgy szól az alapgondolatunk, hogy nekem az élet Krisztus. És én is belegondoltam ebbe a mondatba, hogy Attila testvérem is mondta, és úgy érzem, hogy Pál apostolhoz képest, meg ehhez az alapgondolathoz képest én kevés vagyok, hogy ennél többet mondjak, vagy hogy akárhogy megmagyarázzam ezt a dolgot. De Isten lelkének a segítségével megpróbálok egy néhány igazságot az ige alapján, de hadd legyen ez egy kérdés most számunkra, hogy nekem az élet Krisztus? Hát különféle életcélok lehetnek ebben az életben, ez is említve volt a bevezető szolgálatban, és egy néhány ilyen életcélt szeretnék megfogalmazni, aztán egy néhány képet is kivetíteni ezekkel a gondolatokkal. Hát az emberek között nagyon sokféle cél, életcél megfogalmazódik. És most nem a gyülekezeten kívüli emberekről szeretnék beszélni, mert itt rólunk van szó. De ugyanakkor beszélnünk kell a társadalomban található életcélokkal is, azoknak az embereknek az életcéljairól is, akik között élünk, akikkel napi szinten találkozunk. Mert ha nem is azonosulunk teljes mértékben azokkal az életcélokkal, mert ugye mi tudjuk a Bibliából, hogy azok nem igazi célok, de ugyanakkor ezek nagy mértékben sokszor befolyásolják a mi életünket is. És hadd mondjam azt, hogy igyekeznek eltéríteni. Igyekeznek az irányt megváltoztatni, hogy ne az igazi cél legyen a mi szemünk előtt, és ne e szerint éljük a mi életünket. Hát az első cél, amit elmondhatunk, hogy van, aki azt mondja, hogy nekem az élet a munka. És amikor ezt a szót halljuk, hogy a munka, akkor sok minden eszünkbe juthat. De én most elsősorban szeretnék az alkotó munkáról. Egy ilyen képet mellékeltünk ehhez, ami egy nagyon közismert, nem csak Magyarországon, de világszerte is egy híres épület, ugye az országház. És Isten úgy rendelte már annak idején, hogy az emberek, már egész a kezdetektől fogva, hogy az emberek dolgozzanak, alkossanak, hozzanak létre valami maradandót, hozzanak létre valami időtálló dolgot. És láthatjuk azt a Biblia lapjain is már, akár gondolhatunk a Szent Sátorra is, hogy Isten lelke betöltött embereket, akik nagyon ügyes mesteremberek voltak. Akik annak a tervnek az alapján meg tudták építeni, és el tudták készíteni a Szent Sátort, amilyen tervet adott Isten Mózesnek. És ezt látjuk az évszázadok során, ez csak egy kiragadott példa arra nézve is, akik látták már kívülről is, vagy belülről is, azok tudják azt, hogy, hogy milyen csodálatos ez az épület, és milyen tehetség kellett ahhoz, hogy egy ilyen épületet létre lehessen hozni. De az élet nagyon sok területéről említhetnénk példákat, ahol különféle gépeket és különféle mérnöki megoldásokat alkalmaztak, amit sokszor csak csodálunk és ámulunk azon, hogy milyen nagyszerű dolgokat hoznak létre az emberek. Tulajdonképpen a munka ad egy bizonyos célt és egy tartást is az embernek. És nagyon rossz a munkanélküliség. Vagy amikor kevés a munka, vagy amikor nem úgy megy a munka, ahogy kellene. És nagyon sok zavar tud okozni az ember mindennapjaiba az, amikor dolgozna, de nem tud. Amikor szeretne csinálni valamit, de nem tud, mert különféle akadályokba ütközik. Aztán azt is jó látni, bár ilyen mértékű dolgokat, ugye ami a század végén, vagy a század elején, a 19. század, 20. század elején épült meg, 17 évig épült ez az épület, hát egy ekkora mértékű megvalósítást nagyon kevés embernek adatik meg, hogy ilyet létrehozzon. De a mindennapokban olyan jó látni, amikor valaki odaadással és szakértelemmel végzi a munkáját. Egy bármilyen szakmában, amikor valaki egy szép dolgot létrehoz, és tudod azt, hogy amit megcsinált, az meg van csinálva úgy, ahogy kell. De mégis azt kell mondjuk, hogy a munka mégsem lehet egy életcél. Egy nagyon jó eszköz, egy hasznos dolog, egy fontos dolog, egy szükséges dolog, de mégsem lehet egy életcél. Mert ilyesmit is lehet hallani, hogy valaki munkamániás, hogy valaki menne állandóan, csinálná akkor is, amikor pihenni kellene, akkor is, amikor már nem kellene dolgozni, újra és újra benne van egy ilyen körforgásba, és szinte a végkimerülésig dolgozik. Jézus azt mondja, úgy szól a tanács az Úr Jézus részéről, hogy ne a veszendőkért, hanem a maradandókért munkálkodjatok. Aztán egy következő cél, ami az emberek szem előtt van, a karrier. És akik látják, különösen a fiatalok, van a képernyő közepén egy logó, ami úgy hiszem, hogy ismerős a fiatalok, különösen a fiatalok számára, ha azt mondjuk, hogy iPod, vagy iPhone, vagy iPad, akkor tudjuk, hogy ezek nagyon jó minőségű Apple termékek. És nagyon sok ember szem előtt lebeg az, hogy szeretne valami nagyon jó célt megvalósítani az életében. Szeretne valami olyat létrehozni, hogy egy sikeres és egy befutott ember legyen, hogy alapozza meg a jövőjét, alapozza meg az anyagi biztonságát. Hát egy ilyen fiatal ember volt Steve Jobs is, aki létrehozta a világ talán legértékesebb vállalkozását, de mindenképpen ott volt az elsők között. Kicsit utána olvastam ennek, $1,300 indultak, és amikor felfuttatták a céget, 2 milliárd, tehát azaz $2 milliárd ért, vagy ér az Apple cég. És több ezren dolgoznak ennél a vállalatnál. De ugyanakkor ez az ember, amikor építette a karrierjét, nagyon sok csalódáson kellett keresztül mennie. 30 éves korára már majdnem $300 millió volt a vagyona, de a vállalati tanács, az igazgató tanács, amit tulajdonképpen ő hozott össze a cégtársával, hát úgy döntött, hogy őt eltávolították a cégtől. Tehát ő, aki létrehozta, ő, aki éveken át működött, több mint 10 éven át építette ezt a céget, hát kitették a cégből. Persze, hogy az ő karrierjét nem tudták ketté törni, de most nem akarok ezzel tovább foglalkozni, csak azt szeretném szemléltetni, hogy nagyon szép dolgokat lehet létrehozni. De egy karrierépítés során nagyon sok buktatóval is szembe kell nézni, sok olyasmivel, amit nem könnyű feldolgozni. Ugyanakkor szeretném elmondani róla azt is, hogy Ő elmondja, 2005-ben a Stanfordi Egyetemen tartott egy nagy hatású beszédet, 50 éves volt ekkor, és megemlíti ebben a beszédében azt, hogy olvasott 33 évvel korábban egy idézetet, ami valahogy így szólt, hogy ha a mai nap lenne életem utolsó napja, vajon azt akarnám tenni, amit ma tenni fogok? Elgondolkodtató ez a kérdés. Hogyha az utolsó nap lenne, akkor azt tenném, amit tenni fogok? Hát rá 6 évre meghalt ez az ember, mindössze 56 éves volt, hatalmas vagyona volt, de el kellett távozni az élők sorából. És ez sugallja a körülöttünk levő világ, hogy valósítsd meg magadat, valósítsd meg az álmaidat. Gondolj el valami szépet, valami nagyra törő célt, és valósítsd meg magadat. Nem tagadom azt, és elmondhatjuk, hogy van mit tanulnunk ezektől az emberektől is. A kitartást, a szorgalmat, a céltudatosságot. De Isten ígéje nekünk azt mondja, hogy a saját terveid helyett, vagy a saját elgondolásaid helyett valósítsd meg Isten akaratát. Mert az az, ami időt álló. És ezek a célok mind annyira sérülékenyek, akár a munka is, akár a karrier is. Egyedül, ami igazán időtálló az, hogyha Isten akaratára ráhangolódunk, és azt valósítjuk meg. Aztán egy következő életcél, mondhatjuk így, ami úgy nagyon népszerű az emberek között, a jólét. És hát már kisiskolás korunkban ugye tanultuk azt a kis verset, hogy de szeretnék gazdag lenni, egyszer libas ültet enni, jó ruhában járni, kelni, és így tovább. Hogy milyen jó lenne jólétben élni, semmi gond ne legyen, csupa kényelem az élet, gondtalan élet. És látjuk azt is esetleg körülöttünk, igazából nagyon kevés embernek adatik ez meg a lakossághoz képest, hogy korlátlanul a jólétre költekezzen, de akik megtehetik, azt látjuk, hogy hatalmas összegeket fordítanak. Nem tudom pontosan, hogy hol található ez az egzotikus hely, de egy kicsit szemlélteti azt, hogy ugye jó lenne, hogy sétálgatni egy kicsit is. Kicsit lazítani. De ott van a szívünkben, ott van a lelkünkben, és ezzel nem azt szeretném mondani, testvérek, hogy nincs szükség a lazításra, nincs szükség a pihenésre, nincs szükség a kikapcsolódásra, de igazából tudjuk, vagy tapasztaljuk ezt saját magunkon is, hogy a kívánságaink kielégíthetetlenek. Miután egy valamit megkapunk, ott van a másik kívánság, ott van a másik vágy, ott van a következő úgymond ilyen cél, hogy hát szeretném azt is elérni. És hadd mondjam el itt még azt is, hogy igazából a jóléti társadalmak termelik ki, vagy ezt az életmód, ezt az életérzést és ezt a szemléletet, vagy mondjam azt, hogy vannak különféle hobbik is, amik idővel úgy szenvedélyé válhatnak. Nem elítélőleg szeretnék szólni, de csak egy közismert példát is szeretnék mondani. A Erős Zsoltnak a nevét úgy hiszem, hogy sokan ismerik, aki ugye csíkszeredai születésű, 68-ban született, és róla van az feljegyezve, hogy nagyon sok hegycsúcsot megmászott. És többek között volt 10 olyan hegycsúcs, ami 8000 méter fölötti volt. És 2 ezek közül műlábbal mászott meg. Mert az egyik lábát elveszítette egy balesetben a Tátrában. És itt is szeretném azt elmondani, hogy bizonyos értelemben példaértékű. Példaértékű az a kitartás. Példaértékű az az önmegtartóztatás. Az a céltudatosság, hogy hogy el szeretne érni valamit, vagy fel szeretne jutni egy áhított csúcsra. De a kérdés az, hogy érdemes-e? Megéri-e? Megéri-e ilyen célokért kockáztatni az életünket? És hallgattam egy ilyen interjút a feleségével a Zsoltnak a halála után, és megkérdezték a feleségét, hogy hát nem tudta valahogy visszatartani, nem tudta valahogy megértetni vele, hogy ne menjen el a Himalájába. Hát már annyi csúcsot megmászott. Neki már nem volt semmi új ebben. És nem nézte azt, hogy van felesége, nem nézte azt, hogy van két kiskorú gyerek. És a feleség azt mondta, hogy megpróbáltam egy ideig, de azt mondja, hogy neki ez volt az élete. És amikor ő erre készült, akkor megszűnt a család, megszűnt a gyerekek, megszűnt a külvilág, mert erre a célra összpontosított. Szeretnék egy idézetet itt felolvasni, ami úgy nagyon elgondolkodtatott engem. Egy keresztény szerzőről, aki több keresztény könyvet írt és bibliai kommentárt is, hogy hogyan látja ő is látta a mai kereszténységet. Kényelmes életmód, miközben emberek halnak meg az evangélium nélkül. A keresztjének a kereszt helyett koronát viselnek. Jobban érdekli a keresztényeket a sport, a politika, vagy a televízió, mint Krisztus. Kevéssé érzékeljük a szellemi szükséget, kevés a vágy az igazi megújulás után. Életünk legjavát a munkának szenteljük. Azután a tönkretett élet maradékát adjuk a megváltónak. Gondozzuk, kényeztetjük testünket, amely néhány rövid esztendő múlva visszatér a porba. Mindent halmozunk, lemondás helyett. Földön gyűjtünk kincseket a menny helyett. Ez tehát az állapotunk Krisztus visszatérésének előestéjén. Nagyon elgondolkodtató gondolatok. És nagyon el kell gondolkozzunk, testvérek, hogy mennyire jellemző ez ránk is. Ez a szemlélet, ez az életérzés. Hogy az Úr Jézus Krisztus, az ő személye, valahol esetleg mint társ, vagy mint mellékes dolog legyen a mi hívő életünkben. Még szeretnék egy ilyen célt megemlíteni. Van, aki azt mondja, és nagyon sokan vannak, hogy nekem az élet a család. A családi élet. És nagyon sok ember az élet értelmét a családjában látja. Azt látjuk és tapasztaljuk, hogy a családban, vagy a családi kapcsolatok, a családi szálak megmagyarázhatatlanul erősek. Gondoljunk csak az anya és a gyermek viszonyára, vagy apa és fia, vagy testvérek között. Van egy ilyen magyar közmondás is, hogy a vér nem válik vízzé, és akik testvérek, azok testvérek maradnak örökké. És milyen nagy boldogság az, amikor azt tapasztaljuk és azt látjuk, hogy egyetértés és szeretet van a családban. De ugyanakkor azt kell lássuk, hogy mégsem örökké tartó dolgok ezek a családi kapcsolatok. Idővel lehet úgy átértékelődnek. Lehet, hogy jönnek a családba különféle problémák, amiket nem lehet könnyen megoldani, vagy nem lehet könnyen átlépni rajta. Aztán csalódásokat is meg kell élni a családi kapcsolatokban. Mert emberek vagyunk. És vannak bizonyos dolgok, amik lehet, hogy beárnyékolják ezt a felhőtlen kapcsolatot. De még ha a legjobban is mennének a dolgok, még ha a legproblémamentesebb is lenne, az Úr Jézus azt mondja, hogy ha valaki jobban szereti apját, anyját, fiútestvérét, lánytestvérét, vagy bárkit, az nem lehet az én tanítványom. És végül szeretném most már azzal folytatni és befejezni, ami az alapgondolatunk, hogy nekem az élet Krisztus. Mit is jelent ez az élet? Hogy nekem az élet Krisztus. Az Úr Jézus azt mondja a János evangéliumában, hogy én azért jöttem, hogy életük legyen és hogy bővölködjenek. És elgondolkodtam ezen testvérek, ezen a mondaton, hogy mit is jelent az, hogy életük legyen és bővölködjenek. És én úgy fordítanám le, bár nem ismerem sem a héber, sem a görög nyelvet, és nem azt akarom mondani, hogy ez egy alternatív biblia fordítás, de én úgy fordítanám le úgy szabadon ezt az igeverset, hogy én azért jöttem, hogy akik bennem hisznek, azok egy értelmes életet éljenek. És gondolkoztam azon is, testvérek, hogy kell-e erről beszélni? Kell-e ezt egyáltalán magyarázni, hogy mit is jelent az, hogy nekem az élet Krisztus? Mert az élet vagy van, vagy nincs. Mert az életnek vannak nyilvánvaló jelei, és az látszik, hogy ha valaki él, vagy valaki nem él. De aztán Isten igéje emlékeztetett arra, hogy Pál apostol is él ezzel, és Péter apostol is él ezzel, hogy eszébe juttatja a testvérekre. Emlékezteti a testvéreket. Eszükbe juttatja az evangéliumot. Eszébe juttatja azokat a nyilvánvaló igazságokat, amiket ők már régóta hallottak. Mert testvérek, hajlamosak vagyunk arra, hogy megfeledkezzünk. Hajlamosak vagyunk arra, hogy annyira megszokjuk ezeket a fogalmakat, hogy már szinte nem jelentenek semmit a számunkra. És szeretnék itt három nyilvánvaló jelét röviden elmondani, hogy mi jellemzi azt az embert, akinek az élete Krisztus. Az első dolog, amit szeretnék itt megemlíteni, az a lelki tisztaság. Az Úr Jézusról tudjuk azt, hogy benne semmi bűn nem volt, semmi álnokság nem találtatott az ő szájában. És testvérek, amikor erről beszélünk, vagy ezt mondjuk, hogy lelki tisztaság, akkor itt nem arra kell gondoljunk, hogy büntelenség, hogy nincs bennünk bűn, vagy nem eshetünk el, vagy nem botlunk meg, hanem itt arról van szó, hogy akiben Krisztus él, vagy aki Krisztusban van, az nem marad a bűnben. Az nem nyugszik addig, amíg a lelkét, a szívét, az Úr Jézus jelenléte meg nem tisztítja. És Istennek gondja van arra, hogy szól az ige által ahhoz az emberhez, gondja van arra, hogy szól a családtagok által, a hívő családról van szó, és gondja van arra, hogy üzen a Jóisten a gyülekezetben is, a testvérek által, a testvéri közösség által. És aki Krisztusban van, akinek az élete a Krisztus, annak az életét a lelki tisztaság jellemzi. János apostol ezt úgy fogalmazza meg, hogy akiben megvan ez a reménység ő iránta, az mind megtisztítja ő magát. És sokszor lehet, hogy nem is látjuk mi magunkat abban a mélységben, ahogy Isten szeretné, hogy lássuk magunkat, lehet nem is látjuk bűnnek azt, amit Isten bűnnek lát, vagy nem is látjuk azt olyan elítélendőnek, amit Isten elítél, de nagyon nagy szükségünk van arra, hogy Isten jelenlétében éljünk. És ez jellemzi azt az embert, akinek az élete Krisztus, hogy lelki tisztaságban él. A következő dolog, amit szeretnék itt aláhúzni, az a jellemnek a formálódása. Pál apostol, amikor megtért, akkor ugye két kérdést tett fel a damaszkuszi úton, hogy kicsoda vagy, Uram, és mit akarsz, hogy cselekedjen. És Pál apostolnak ez volt az élet célja, hogy az Urat megismerni, és az ő akaratát cselekedni. De amikor a jellem formálódásáról beszélünk, Lehet, hogy hallottunk már ilyet, testvérek, fiatalabbak közt is, idősebbek között is, hogy én ilyen vagyok, így születtem, ez a temperamentumom, engem így fogadjatok el. És ezzel azt mondjuk ki, hogy én változni nem akarok. Akinek jó, jó, akinek nem jó, az érje meg ennyivel. De testvérek, akiben Krisztus él, az kész arra, hogy Isten formálja jellemét. És itt is meg kell jegyeznünk, testvérek, azt, hogy ez egy nagyon fájdalmas folyamat. Ez nem egy könnyű folyamat. És mondjam azt, hogy egy hosszantartó, vagy mondjam azt, hogy egy élethosszig tartó folyamat. És fájdalmas azért, mert szembesülnünk kell nagyon gyakran a saját hibáinkkal és bűneinkkel és gyarlóságainkkal. És nem esik jól az, amikor az ige rámutat. De mondjuk az még hagyján. De amikor oda jön valaki, és szembesít minket azzal, hogy nézd csak, itt tévedtél, itt változni kell. És a lelki állapotunktól függ az, hogy hogyan reagálunk. Hogy magyarázkodunk, hogy érvelünk, hogy különféle dolgokat hozunk fel a mentségünkre. Mert ki lehet nagyon jól magyarázni a rossz tulajdonságainkat, meg a botlásainkat. Testvérek, akiben Krisztus él, akinek az élete Krisztus, az vágyja és kívánja azt, hogy az Úr formálja az ő jellemét. És ugyanebben a levélben mondja Pál apostol, amivel rövidesen foglalkozni fogunk a második részben, hogy az az indulat legyen bennetek, ami volt a Krisztus Jézusban. És ha jól belegondolunk, mennyiféle indulat van bennünk sokszor. Mennyi idegeskedés, mennyi indulatosság, mennyi irigység, mennyi féltékenység, mennyiféle indulat és mennyiféle vágy. És aztán még egy harmadik dolgot is, egy nyilvánvaló jelét szeretném itt elmondani röviden, hogy akinek az élete Krisztus, annak folyamatos lelki céljai vannak. Annak vannak lelki céljai. Nem csak testi célok. Mert testi célokból vége hossza nincs a mi céljainknak és a mi vágyainknak. De hogy állunk a lelki célokkal, testvérek? Van-e, ami éppen most előttünk van, amit az Úr a szívünkre helyezett, hogy szeretném a saját életemben, ha megvalósulna? Vagy szeretném, hogyha a családi életünkben ez a cél megvalósulna? Vagy szeretném, ha a gyülekezetben ez megvalósulna? Az Úr Jézus többek között azt mondja, hogy az én atyám mindez ideig munkálkodik, én is munkálkodom. És ti is munkálkodjatok. Addig, amíg nappal van, cselekedjétek az Isten akaratát. És hadd fejezzem be azzal a gondolattal, hogy miért is annyira fontos az, hogy Krisztus legyen a mi életünk. Hát hadd mondjam azt el, hogy senki nem fog a célba érni, akinek az élete nem Krisztus. Tudhatunk sok mindent. Ismerhetjük a Bibliát. Azt mondja Jézus, hogy hatalmas dolgokat tehetünk. De azt mondja Jézus a Máté evangéliumából, hogy nem megy be senki a mennyországba, aki csak azt mondja, hogy Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi a mennyei atyának az akaratát. És senki nem tudja cselekedni a mennyei atya akaratát, csak az az ember, akiben Krisztus él. Hát segítsen meg bennünket az Úr arra, hogy ne céltévesztett emberek legyünk, ne a társadalom nyomása alatt éljünk, ne társadalmi céloknak a nyomása alatt éljünk, bár ezek jó dolgok bizonyos értelemben. Pozitív dolgok is lehetnek, de akinek a célja, az élete értelme nem az Úr Jézus Krisztus, hanem egy céltévesztett ember. Kívánom azt, hogy mindannyian éljünk az Úr Jézus Krisztus által. ilyen ő bennünk, hogy érkezzünk majd ő hozzá a célba. Amen. Imádkozzunk most ezért, testvérek is, akinek a szívében imádság van. Imádkozzunk azért, hogy adjon az Úr ilyen értelmes célokat. Legyen a mi életünknek a fő értelme Krisztus, ami mindennapjainknak, és amennyi életet még adott nekünk az Úr, hadd éljük az ő jelenlétében. Most két éneket fogunk elénekelni. Az egyik ének az nincs meg a hithangjaiban. Még annak idején emlékszem, hogy a nem tudom hány éves lehet ez az ének, de amikor mi fiatalok voltunk olyan 25-30 évvel ezelőtt, akkor tanultuk ezt az éneket. Úgy hiszem, hogy el tudjuk énekelni, a fiatalabbak is el tudják ezt énekelni. Nékem az élet Krisztus követés. És a másik ének pedig Szilvire gondolva el fogjuk énekelni, ezután az ének után azt, hogy Isten áldjon, még viszont látunk. Fennállva énekeljük.
Thank you.
megváltunk, köszönjük, hogy emlékeztettél bennünket ma délután arra, hogy valójában csak egy a szükséges dolog, hogy veled éljük az életünket, és hogy te légy a mi életünk középpontja. Köszönjük, hogy a többi szükséges dolgot mind megadott számunkra bőségesen. Urunk, kérünk arra is, hogy amikor elkezdődnek újra hétköznapok, amikor annyiféle kísértéssel vagy csábítással találkozunk, amikor le akarnak ezek téríteni bennünket a helyes útról, adjad, hogy legyen erős a szívünk, és legyen erős a hitünk te benned. És nézzünk rejád, ami üdvösségünk szerzőjére és bevégezőjére. És Uram, erősíts meg bennünket, hogy egy céltudatos életet éljünk a te számodra. Imádkozunk Szilviért is, hogy áld meg őt, és áld meg őket, légy velük is, oltalmazd meg őket, Uram, és adjad, hogy ők is éljenek egy céltudatos, egy szent és egy tiszta életet, hogy mindannyian találkozhassunk majd te veled. Amen.